Jézus Krisztus mondja, úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aki hisz ő benne, el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ma esti alkalmunk kezdetén énekeljük a 396. számú dicséretet mind a három versével. A 396. számú dicséret első verse így kezdődik. Ébredj bizonságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak. A kiírt énekek csak félig egyeznek meg, és mintegy az Úr akaratából, mert én nem közöltem a itteni testvérekkel, hogy miket éneklünk, de mégis az van kitéve, amit választottam eredetileg, szóval majd bejelentem a záró éneket is. Tehát a 396. számú dicséretet énekeljük. Ébredj bizonságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak. Kik bátran szólnak, sarcra készek, ha épp borul le, vagy ha kél a nap. Hívások zengjen, messze szerte szét, az Úrhoz gyűjtve népek seregét. Ó, bárha lángot fellobogna, s ébredne föl sok nemzet fényénél. Ó, bár sok szolga sarlót fogva aratna, míg nem leborul az ég. Úrunk elroppant, értvetésre néz, a munka sok, a munkás oly kevés. Küld útra hírnökét, csapatját, és adj erőt onnan felül nekik, hogy veszném a pogányt se hagyják, és szerte üzzék sátán seregét. Országod jöjjön el, minél elébb, hirdetve szent neved dicséretét. Imádkozzunk! Dicsőítünk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, amiért megváltó szeretetedet kijelentetted és megbizonyítottad nekünk Jézus Krisztusban, ott a Golgotai keresztfán. Köszönjük neked, hogy a mai napunkat is, bár te láttad, hogy mi történt velünk, milyen öröm, milyen siker ért esetleg bennünket, vagy milyen fájdalmakat, nehézségeket, próbatételeket és terheket kellett elhordoznunk. De mégis, Urunk, hisszük, hogy mégsem az határozta meg a napunkat, amit emberek tettek, hanem azt, amit te tettél értünk a Golgotai keresztfán. Köszönjük, hogy a mai nap minden bűnére is ott, az ott bemutatott áldozatodért remélhetünk és kérhetünk bűnbocsánatot, kegyelmet. És köszönjük, Urunk, hogy minden áldást, minden jó adományt és minden jó dolgot, ami történhetett velünk, azért kaphattunk meg te tőled, mert egyszülött fia tökéletesen eleget tett mindenben, és méltó volt minden áldásra, és ő pedig nekünk adta. Köszönjük, Urunk, hogy ezen a héten külön ajándékokat készített számunkra a saját ige tanulmányozáson és a megszakott alkalmakon kívül. Estéről estére testvéri közösségben összejöhetünk. Kérhetjük a te szíveket formáló akaratot, vágyakat megváltoztató igédet, és hogy szent lelked munkálkodjék bennünk, segítsen bennünk az engedelmességet elvégezni, és hogy ne csak megértsük a te akaratodat, Urunk, hanem hogy valóban életünk ahhoz is igazodjon. Köszönjük, Urunk, a ma estét is, kérjük azt is tőled, hogy ma is csodálatosan munkálkodjék szent lelked közöttünk, add, hogy ne emberi szó, ne emberi gondolat hangozzék el, és ne emberi figyelés, hanem hirdetessék a te szent igéd, ami nem csak a fülig, hanem szívig jut el, és ott gyümölcsöt terem a te dicsőségedre. Kérünk, áld meg ige hirdetést, ige hallgatást egyaránt. Add, Urunk, hogy a ma este alkalom is a te dicsőségedre hadd lehessen. Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Istennek hozzánk szóló igéjét a Jelenések könyvéből olvasom, a 3. fejezet 3 versét. A Szárdészbeli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az, akinél van az isteni 7 lélek és a 7 csillag. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg, és térj meg. Hogyha te át nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. Kedves testvérek, amikor megkaptam az ima hétnek a témáját, hogy a Jelenések könyve elején található levelekről lesz szó, magamnak is átolvastam őket, elgondolkoztam a mondani valójukon, mi Isten akarata és szava abból személy szerint hozzám. És be kell vallanom, testvérek, hogy ez a szakasz volt az egyik legkeményebb, legalábbis mondani valóját illetően. Egy gyülekezetnek is, hogyha beszélnek arról, hogy tévtanítás jelen lehet különféle félreértelmezésekből, szívünk különféle gondolataiból, azt az ember bár lehet, hogy nehezen fogadja, de mégis elfogadja, hogy természetes dolog, mert valahol az emberek vagyunk, és nem tudunk mindent tökéletesen, és minket is félre lehet vezetni. Még azt is az ember könnyebben elfogadja, hogy a gyülekezet közösségében, amit egy másik Jelenések könyvbeli levélben találkozunk, meghasonlások, viták, különféle csoportok alakulnak ki, nézeteltérések. Még mondhatni, hogy ez is nagyon hétköznapi dolog. Itt is bűnös emberek vagyunk, csak kegyelmet kapottak, találunk egymásba kivetni valót, és megszokott. Nem kellene ennek így lennie, de mégis nagyon gyakran így van. Ha erről szól Isten igéje, még azt is elfogadja az ember. De üzenetére nézve szerintem a Szárdészbeliekhez írott levél az egyik legnehezebb, mert azzal szembesít Jézus Krisztus, és azt üzeni nekünk személyesen, hogy el kell gondolkoznunk arról, hogy élünk igazán a Szentírás szerint, nem biológiailag, lelkileg, vagy pedig csak úgy teszünk, mint akik lelkileg élnek, úgy teszünk, mint akik hisznek Istenben, lelkükben pedig valójában halottak vagyunk. Ha ezt így valaki szemtől szembe ide elém állna, és így mondaná, hogy Jézus Krisztus teszi ezzel a gyülekezettel, az ember szerintem úgy először úgy szíven üti, hogy micsoda? Azzal vádolsz engem, hogy úgy teszek, mint aki él, de valójában halott vagyok lelkileg. Ezt az egyik legnehezebb, testvérek, szerintem így magunkra venni, elfogadni, nem megsértődni, hanem elgondolkozni rajta, mivel a mi megváltó Urunk az, aki ezzel szembesít bennünket, és ő az, aki a szárdészbelieknek is megírta ezt a levelet, és ő az, aki ma este is felteszi nekünk ezt a kérdést. Gyülekezetnek írott levélről van szó, de mégis személyesen kell elgondolkoznunk arról, vajon igaz-e rám is, és milyen mértékben az, ami ebben a levélben megtalálható. Többféle kérdést is tárgyal ez a levél, például az, hogy hogyan válhat egy élő gyülekezet olyanná, akiről Krisztus azt mondja, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Azzal is foglalkozik, hogy mit jelent pontosan az élet, mit kell ez alatt értenünk, és azt is fel kell tenni kérdésként, hogy van-e ebből az állapotból látszat élet, valóságos halott állapotból, van-e kiút, és van-e szabadítás. Ezekről beszél megváltó úrunk ebben a levélben, és ennek kapcsán szeretnék én is ma a testvéreknek néhány gondolatot átadni. Előjáróban annyit kell elmondani a szárdiszi gyülekezettől, illetve magáról a városról, hogy egy olyan hegy tetején helyezkedett el, amelynek három oldala egy meredek, megmászhatatlan kőszikla volt. Szó szerint nem lehetett megmászni. Egyetlen oldalról, a déli oldalról egy keskeny úton lehetett csak kanyargósan megközelíteni magát a várost. Ezért annak lakói úgy gondolták, hogy ez a mi városunk bevehetetlen. Egyetlen nagy, hatalmas kaput kellett építeni, és azt a keskeny utat kellett védeni. Védelem szempontjából, testvérek, ez a legjobb, a legkönnyebben védhető hely. És ebből kifolyólag sajnos meghatározta a városlakók gondolkozását és szívét is ez a látszatbiztonság. Mert azt mondták, hogy mi itt biztonságban vagyunk, senki minket innen ki nem mozdít, jöhet akármilyen hadsereg, a legnagyobb is több százezer katona, akkor se tudják bevenni a város, mert csak azon az egy keskeny úton tudnak jönni. Mi meg azt az egy keskeny útat tudjuk védeni, akárhányan is jönnek. És ebből származott a büszkeségük, az elbizakodottság, mi biztonságban vagyunk, és aztán ebből kifolyólag mások is kezdtek így gondolkozni, a városlakok ezt terjesztették, látjátok, milyen városunk van, és a többiek elhitték, a pénz áramlott be Szárdisz városába, nagy gazdagság, vagyon halmozódott fel, egyik királya, Krőzusz, nagyon híres volt a gazdagságáról. Szárdisz végül egy hatalmas birodalom fővárosa is lett, mert bevehetetlen, és mondhatni, kivirágzott a város. És annyira elbizakodottak lettek a lakói, hogy végül azt mondták, minek nekünk városőrség. Nem kell nekünk senki, aki védje a kapukat. Itt ugyan senki be nem hatol. Még ha nincs őrök, akkor sem. És ezért megszüntették a városőrséget, a katonaságot ilyen szinten, és senki nem leste, nem volt vigyázó, aki lesse az ellenség közelettét. És végül ez a jólét, a gazdagság, hamis biztonságérzet, a dicső név, és az, hogy nem voltak vigyázók, a város pusztulásához vezetett. A történelmi korok jöttek, mentek, feltámadt a perzsa birodalom, és a perzsák közül néhány bátor vállalkozó katona egy éjleple alatt talált egy sziklahasadékot, amelyen keresztül bemehetett a városba. Onnan kezdve meg már könnyű dolga volt, elmentek a kapukig, gyorsan kinyitották azt, és a perzsa sereg meg beáramlott. A város elbukott, elesett. Hiába volt a nagy elbizakodottság, mégis volt egy rés a falon. Kétszer történt ez meg a várossal, ezután pedig hanyatlásnak indult az egész, olyannyira, hogy Jézus Krisztus korára már néhány kisebb ház maradt csak, meg egy kisebb város. A nagy gazdagság, a biztonság, a jólét már csak a múltban létezett. Azért mondtam el mindezt a testvéreknek, mert a gyülekezet is hasonló folyamaton ment keresztül, mint ez a város. Tudjuk jól a Szentírásból, hogy a szárdisziak kezdetben örömmel fogadták az evangéliumot Jézus Krisztusról. és úgy élték meg az ő követését, hogy az nem volt nekik nehézség, örömmel követték megváltó Urunkat. Ezt abból tudjuk, hogy fel is olvastam a harmadik versben, azt mondja Jézus Krisztus, hogy megemlékezzél azért, hogy hogyan vetted és hallottad az evangéliumot. Tehát volt mire emlékezni, voltak dicső napok, amikor nyitottak voltak a szárdisziak Isten igéje felé. Elhitték, amit hallottak Isten követeitől. Aztán az egyházon belül is más gyülekezetek, környező gyülekezetek csak úgy beszéltek a szárdiszi gyülekezetről, mint egy élő közösségről, amely nagyon aktív. Ezért nevezi így Jézus Krisztus, hogy az a neved, hogy élsz. Hát ki mondja azt, hogy az a neve? Hát az egyház, a többi gyülekezet. Mert kívülről úgy látszódott, hogy ez a közösség nagyon is aktív. Mozgolódnak, a testvérek szolgálnak, sokan vannak, olyan, mint aki él. És mindemellett a levélből az is kiderül, hogy nem voltak olyan súlyos problémák, mint például Tiatírában, ahol tévtanítások pusztították a gyülekezetet. És nem voltak üldözések, mint Szmirnában, ahol gyilkolták a keresztényeket a zsidók. Látszólag Szárdészban nyugalom volt, csendben élhette a gyülekezet a maga életét. És Jézus Krisztus diagnózisa mégis erről a gyülekezettől az, az a nevet, hogy élsz, és halott vagy. Hogyan jutott el ide a gyülekezet? Talán pontosan úgy, hogy ez a békesség vált kísértéssé. Ez a nagy nyugalom, csend és békesség volt az, ami megkísértette az élő gyülekezetet. És lassacskán visszafogta az életet, az életből megszokás, megszokásból hagyomány lett. A Biblia szerint egy gyülekezet sosem élhet ilyen békében, amiről itt szó van. Mert a Szentírás szerint egy gyülekezetnek mindig vívnia kell Krisztus harcát, Isten országának terjedéséért vívott csatát. Egy gyülekezet tagjainak a hétköznapokban harcolniuk kell a kárhozat felé tartó lelkekért, a családtagjainkért, a szeretteinkért, azokért, akiket ismerünk és tudjuk jól, hogy nem hisznek Istenben, nem hisznek Jézus Krisztusban. A hívő embernek küzdenie kell azokért, akikről tudja, hogy még mindig a kározat felé tartanak. Mert hogyan élhetne jó lelkiismerte testvéreim hívő ember, ha ezt tudja, hogy a szerette elkárhozik. És egy gyülekezetnek küzdenie kell a külső és belső támadások ellen is. Kívülről is nagyon sok kritika érhet bennünket, hogy milyen közösség vagyunk. Az, hogy milyen bűnök vannak közöttünk, mondhatják, bűnösök vagyunk, de kegyelmet kapott bűnösök vagyunk. És belülről is támadhatnak nézeteltérések, testvérek. És egy gyülekezetnek küzdenie kell ez ellen. És az ellen is, testvérek, hogyha valami súlyos bűnt vesz észre maga a közösség saját magán. De a hívő embernek magára vonatkoztatva is így kell harcolnia. Tudom, hogy valami bűn az életemben, nem nyughatok bele, hogy a bűn az erősebb, mint én, és kész, hanem folyamatosan könyörögni kell Krisztushoz szabadításért. Nem meglankadni, megfáradni. És hogyha ha a közösség meglátja, hogy engedetlennek vagyunk valamiben Krisztus irán, akkor azért is harcolni kell, hogy azon változtassunk. Ebben a harcban megállni, testvérek, a lélekmentésért, a támadások ellen, az engedelmesség és a bűn elleni harcban megállni, és azzal megelégedni, hogy én már megtértem, nekem már üdvösségem van, és ez nekem elég, hamis biztonságban élni, mint a szmirnaiak vagy szárdisziak, tétlennek maradni és nem vigyázni, az egyenlő, testvérek, a halállal. Ezért mondja Jézus Krisztus, az a neved, hogy élsz, de halott vagy, mert már nem vívod a csatáidat, A világ nyugalma beszivárgott hozzád, és már nem küzdesz. Még egyszer hangsúlyoznám, ez nem azt jelenti, testvérek, hogy a gyülekezet ne lett volna aktív. Igenis aktív volt, a látszat megvolt. Voltak istentiszteletek, elhangzottak ige hirdetések. A gyülekezetben többen valószínűleg imádkoztak is. Adományaikkal tisztelték Istent. Segítették a rászorulókat, még Bibliát is olvashattak. Lehet, hogy létszámukra nézve elmondhatták, hogy mi sokan vagyunk. És azzal büszkékedhettek, hogy tavaly hány embert kereszteltek meg nálunk. És mennyi konfirmandusunk és hány hittanosunk volt. Hány család gyermeke van itt a gyülekezet közösségében. Mert testvérek, ha ma feltesszük a kérdést, mind mérjük azt, hogy élő-e egy gyülekezet? Nem ezeket vesszük nagyon gyakran elő? Hányan vagyunk? Milyen az anyagi bíróképességünk? Hány fiatal vannak-e? Hányan konfirmálnak, keresztelkednek? És sorolhatnánk. A látszat szerint egy élő gyülekezet. Jézus Krisztus súlyos diagnózisa mégis az, hogy a neved az, hogy élsz, de halott vagy. Mit jelent az, hogy valaki él? Mit ért ez alatt megváltó úrunk? Mit mond a Biblia erről? Mit jelent élni? Először is azt mondja a Szentírás, hogy többet, mint létezni biológiailag. Az élet több, mint puszta mozgás, cselekvés, beszéd, másokon való segítés, mosoly vagy szeretet, ami emberi. Több ennél az élet. Mert a Biblia szerint az élet az maga Jézus Krisztus. Ő mondja ki ezt magáról, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. A Szentírás szerint és Isten megítélése szerint az él igazán, aki Jézus Krisztusban hisz, aki az ő akaratát tudakozódva él, aki igyekszik aszerint, az akarat szerint cselekedni, dönteni a hétköznapokban, aszerint szeretni a szomszédot, a családot és az ismerőst, és a testvérben, a gyülekezeti gyülekezetben a testvért, aki Jézus Krisztust követi, akit ő maga éltet, aki személyes kapcsolatban van ő vele. Arról mondja a Szentírás, akkor élsz, ha Istennel ilyen kapcsolatban vagy. És ez az élet, testvéreim, az ige kijelentése szerint nem e földről származik. Isteni ajándék fentről való. És akiben nincs meg ez az élet, azt nevezi Isten halottnak. Lehet, hogy az az ember nagyon aktív. Olyan társadalmi életet él, mint semmelyikünk esetleg. Olyan nagy dolgokat visz véghez, hogy nagy hírnevet szerez magának. És az is lehet, hogy sok jót tesz másokkal. Az is lehet, testvérek, hogy itt ül a templomban vasárnapról vasárnapra. Még imádkozik is, adakozik is, és lehet, hogy felből tudja a lelki énekeket. De ha nincs személyes élő kapcsolata Jézus Krisztussal, testvérek, akkor az az ember halott. Egy lelkipásztor úgy fejezte ezt ki, hogy lehet így névlegesen élni, és mégis halottnak lenni. Egy hasonlatot használt, azt mondta, hogy olyan ez, mint hogy az iskolában már minden diáknak megtanítják a víznek a kémiai képletét. H2O, két rész hidrogén, egy rész oxigén. Egy dolog a képletet tudni. Istenről is sok mindent lehet tudni, testvérek. De ha eljön a szomjúság, akkor ez a tudás mit ér, ha nincs ott víz, és az ember nem hajlandó inni a vízből? Mit ér a sok tudás Istenről, testvérek? Mit ér a nagy bibliai ismeret, ha nincs személyes kapcsolatom Istennel? És nem ő az, aki engem, a szomjúságomat oltja. És ez, hogy sokan úgy élnek, hogy közben halottak, maga az élet ura mondja nekünk, aki a kezében tartja a hét lelket, így mutatkozik be a levél elején. A hét lélek az életnek a szimbóluma. Testvére, ki maga döntse el, hogy milyen mértékben vonatkoztatja magára Krisztus ezen szavait, mennyire igaz ő rá is, hogy élsz, vagy csak az a nevünk, hogy élünk, de halottak vagyunk valójában. És különbséget kell tennünk, testvérek, az igazi élet cselekedetei és a halott vallásos ember tettei között. Mert nagyon gyakran hasonlítanak egymásra, de lényegükben különböznek. Az élő hit és a halott hit között különbség van. Mert testvérek, van halott hit is. Az emberek zöme hisz valamiben, csak nem az élő Úrban. De különbség van az élő és a halott hit között. Az élő hit, akár mekkora és még a kicsiny is, világít mások számára. Annak fényében megmutatkozik Jézus Krisztus, és mások meglátják őt, annak az embernek az életén és hitén keresztül, ahogyan az az ember hisz és szeret és cselekszik. Meglátják magát Krisztus. És abban a világosságban, amit a Szentírás úgy nevez, hogy szobába helyezett gyertya, az is világít, ugyebár sötét szobában. Ennek a gyertyának a világosságába, testvérek, meg az emberek körülöttünk Istent kegyelmesnek látják meg, és őhozzá találnak. Az élő hit ilyen. A halott hit ezzel szemben mindig csak a maga tehetetlenségéről kesereg, és amiatt panaszkodik. Mert igazából nem bízik Istenben. Az élő és a halott imádság között is nagy eltérés van, testvérek. Lehet élő módon is imádkozni, és halott módon is. Az élő imádság Isten ígéreteire alapul, tele van velük a Szentírás. Abban bízik, hogy amit Isten megígért, és ha én azt kérem, akkor azt megadja, a javamra van. És az élő imádság kérései meghallgattatnak Isten előtt. Az élő imádság párbeszéd Istennel, őszinte, szívből jövő, nem csak az értelemből, hogy tudom, hogy szoktak imádkozni, ezért én is azt mondom, hogy, hanem őszinte. Ezzel szemben a halott imádság, testvérek, nagyon sokszor hasonlít a farizós imádságára. Aki azt köszönte meg, hogy köszönöm Uram, hogy nem olyan vagyok, mint ez a bűnös vámszedő itt mellettem. Maga körül forog az ember. A kérése is mindig maga körül forog. A halott imádság nem párbeszéd Istennel. Egyszerű monológ. Én mondom el a mondani valómat, Isten, te pedig hallgasd meg. Nincs benne erő, a Szentlélek ereje. A halott szolgálat és az élő szolgálat között is különbség van, testvérek. Az élő szolgálat a Szentlélek tüze hajtja. Nem kell az hívő embernek keresni a szolgálatot. Azt, akit a Szentlélek tüze hajt arra, hogy másoknak jót tegyen, az talál mindig tennivalót, akár a gyülekezetben, akár maga körül. Nem kell keresgélnie. Az élő szolgálat másokat is szolgálatra indít, mert azt látják, hogy hát te milyen erővel teszed ezt, és de szeretnék én is így. És az élő szolgálat, testvérek, másokat ébreszt, felébreszt álmukból, hogy Krisztusra találjanak. A halott szolgálatot ezzel szemben nem a Szentlélek, hanem az emberi tenni akarás, nagyra vágyás hajtja. Majd én megmutatom, mit jelent hívőnek lenni, majd én. És hadd mondjam így, testvéreim, kicsi drasztikus képpel, de a halott szolgálatot az emberi akarás, izzadság szolgálattól bűzlik. majd mi akarjuk és megtesszük. Kimeríti az embert az ilyen szolgálat, és nagyon sokszor eredménytelen is. Az élő bibliaolvasásban és a halott bibliaolvasásban is különbség van. Az élő Istenre figyel, mikor előveszi a Szentírást. Ott van benne az az alázat, hogy Uram, én most itt el akarok csendesedni, és a gondolataimat a tiéd alá vetni. Te taníts engemet! Én most itt tanulni akarok. És úgy jövök hozzád, mint egy gyermek az atyához, hogy beszélj velem. Bátoríts, fedj meg, vigasztalj, mutass utat. Az élő Biblia olvasást a lelki táplálék iránti vágy hajtja. Az, hogy szükségem van Isten szavára, mert ezt érzem belülről. A halott Biblia olvasásnál a betűtestvérek megöl. Csak a törvényeskedés lesz belőle. Hogy igen, másokra mennyire igaz ez az ige, de magamra nem alkalmazom. A szív keménysége ellenáll az ige mondani valójának. Nehogy véletlenül a szívembe hasonljon Isten szava. A megszokás és a nem a lelki táplálék utáni vágy hajtja az ilyen Biblia olvasást. És az élő módon és halott módon való adakozás között is különbség van, testvérek. Gondoljunk a szegény özvegyasszony fillérjeiről, és a gazdagok feleslegéről. Jézus Krisztus mit mond? Ez mindenét odaadta. Azok pedig csak a felesleget. Az a neved, hogy élsz és halott vagy. Kemény szavak ezek, testvérek, tényleg fogadjuk ezeket Krisztustól jövően. Nem szívesen vesszük ezeket magunkra, mert hogyha komolyan azt mondom ki magamról, hogy látszat szerint élek és halott vagyok, még ha nem is teljesen mindenben, de jó sok részben az életemben, akkor ez arra ösztönöz, testvérek, hogy meg kell változzak, meg kell, hogy térjek, amire fel is szólít Krisztus ebben a három versben, hogy térj meg. Megemlékezzél, hogyan vetted és hallottad, és térj meg. Térj vissza Krisztushoz. És bár kemény szavak, testvérek, mégis milyen csodálatos, hogy hangzanak ezek a kemény szavak Krisztus szájából. Mert kicsoda lenne képes megeleveníteni a halott gyülekezetet, és kicsoda lenne képes megeleveníteni a halott embert, ha nem ő. Nem ő volt az, aki meghalva legyőzte a halált és feltámadt. Nem az ő kezében van az élet forrása. Nem ő az, aki képes minket is feltámasztani új életre, és abban megerősíteni. Ő az, aki szól nekünk. És vegyük észre, testvérek, hogy ebben a levélben nem csak feddés van, hanem a megmentés vágya. Krisztus azért írja le ezt a levelet, mert számára még egy ilyen félhalott vagy halott gyülekezet is fontos. És nem mond le róluk, ezért szól hozzájuk az ő szava, hogy az a neved, hogy élsz, és tudom, hogy halott vagy, de kelj életre. Mert én azt akarom, mert én meghaltam érted, mert én könyörülök rajtad és szeretlek. Még az ilyen halló, félőben lévő ember is fontos Krisztus számára. Egyedül az ő kezében van a lélek, ami meg tud eleveníteni, és a hét csillag. A lélekről mondtam, hogy az életet jelképezi. A csillag az igehirdetést és az igehirdetőket. És mit mond ezzel János apostol? Azt, hogy Krisztus az ő igének hirdetése által, a Szentlélek munkája révén elevenít meg bennünket. Nem különféle módszerekkel, önszuggesszióval, vagy más egyéb módon, hanem az igének elhívésében és megcselekvésében, testvérek. És hogy mennyire képes Jézus Krisztus megeleveníteni Hadd hozzam példaként az ő korabeli egyház példáját. Mert milyen volt Jézus korában az egyház? Jeruzsálemben állt a nagy hatalmas templom. Még a tanítványok is dicsekedtek Krisztusnak. Látod, Mester, milyen nagy kövek és milyen dicső építmény. Folytak az áldozások. Több tucat pap áldozta a mózesi törvényekben előírt áldozatokat. Emberek százai, ezrei zarándokoltak el oda, vitték az áldozatukat, imádkoztak, énekeltek zsoltárokat, lelki énekeket. Folyt az élet látszólag. Igen, látszólag. És a nép között kialakult különféle kegyességi irányzat, az írástudók, farizeusok. Voltak közöttük olyanok, akik fejből tudták az Ószövetség testvérek, ez még ma is nagyon nagy dolog. Valaki fejből tudja az Ószövetséget. Látszólag él az egyház. Látszólag a farizeusok odaszánt emberek. És mi Jézus Krisztus diagnózisa róluk? Máté evangéliumának 23. fejezetében találjuk ezt meg. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig halottaknak csontjaival, és minden undoksággal rakvák. Éppen így ti is kívülről igazaknak látszotok ugyanaz emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Testvérek, az az egyház halott volt Krisztus diagnózisa szerint. Néhányan éltek, de a többség halott volt. És megváltó úrunk mit tesz? Nem mond le arról az egyházról, hanem eljön, hagyja, hogy megöljék, feláldozza magát, és megmenti őt. Meghal ezért a halott egyházért Krisztus, hogy többeket feltámaszson, hogy a Pál apostolok, akik annyira telve vannak a származásukkal, szolgálatukkal és mindennel, a Saulok, akik üldözték az igazi keresztényeket és hívőket, megtérve megismerjék Jézus Krisztust, és új életben járjanak. Krisztus meghalt azért, testvérek, hogy bűneinkre bocsánatot és kegyelmet kapjunk. És feltámadt a halálból, hogy minket is feltámaszon egy új életre, már ebben az életben, hogy új életben járjunk, új módon éljünk Krisztussal, őt követve. Kicsoda a mi reménységünk, ha nem ő? És hogyan ment meg minket Krisztus, testvérek? Szentélyes nagyon sok mindent mond erről, most itt a levélből csak két gondolatot hadd emeljek még ki. Azt mondja Krisztus, vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Testvérek, ez a vigyázz szó, hát ott Szárdészban külön jelentéssel bírt. Hát Szárdész elbizakodott volt, minek nekünk őrállók, vigyázok a kapuba. És Krisztus azt mondja, nem, vigyázz! Hiába tértél meg, vigyázz! Mert a megtéréseddel kezdődik az élet. A támadások még inkább akkor kezdődnek. A sátán nem a halottakat támadja. Azok az ő elképzelése szerint jó felé haladnak. Az élőket kísérti. Őket terheli. És ezért mondja Krisztus, hogy a hívőknek vigyázniuk kell, nehogy a tekintetük Krisztusról máshova tévedjen. És másodszor pedig egy nagyon furcsa dolgot mond Jézus Krisztus. Azt mondja, erősítsd a többieket, akik halófélben vannak. Ez azt jelenti, hogy azokat, akik megkeseredtek a hívő életben, azokat, akik feladták a bűnnel szembeni harcot, azokat, akik meggyengültek hitükben, erősítsd. És mi a furcsa ebben, testvérek? Hát, hogy ezt egy halott gyülekezetnek mondja. Az a nevet, hogy élsz és halott vagy, és mégis erősítsd a többieket. Emberi logika szerint ez nem működik, testvérek. Hát nem az erősnek kellene a gyengébet felkarolnia és segítenie és erősítenie? Hogy ezt a látszatában élő, de halott gyülekezetet szólítja fel Krisztus, hogy erősítsd a többieket? Mert mit mond az emberi logika, testvérek? Azt, hogy előbb engem kell, hogy mindenki szeressen, és én utána fogok tudni csak másokat szeretni. Előbb nekem kell erőt kapnom Istentől, hogy aztán másokat erősítsek. Előbb nekem kell meggazdagodnom, hogy aztán másokat támogassak. Igen, az emberi logika így működik, testvérek, de nem az isteni. Az isteni logika azt mondja, hogy másokat megmentve, életre hívva, Krisztushoz hívva, erősödik meg benned is az élet. Azt mondja, hogy ha élettelennek és erőtlennek érzed magad, nem baj, fordulj ahhoz, aki még nálad is gyengébb, aki halott, aki nálad is megvan, jobban megvan gyötörve, és próbál életre rázni, Krisztushoz hívni, és közben magad is megerősödsz, miközben ezt teszed. Úgy érzed, hogy sok a keserűség és szomorúság az életedben, ami alkalmatlanná tesz a szolgálatra. Nem baj, testvér, akkor keres egy nálad is kétségbe esettebb embert, aki még nálad is szomorúbb, és vigasztald őt. És a szomjúhozónak adjál inni. Üdítsd fel, és magad is felüdülsz, mondja az ige. Ha kicsinek érzed a hitedet, fordulj oda ahhoz, akinek még nincs, vagy még a tiédnél is kisebb, és próbáld megerősíteni őt, és azt veszed észre, hogy közben a tiéd is erősödik. Ha úgy érzed, hogy sok terhed van, testvér, az élet problémái, bajai, ami mind magunkkal kapcsolatos, ránk nehezednek, menj oda máshoz, vegyél le másról terheket, és hordozd az övét, és meglátod, hogy Isten erőt ad neked hozzá. Ha úgy érzed, hogy az ima életed haldoklik, kezdj el másokért is imádkozni, ne csak magunk körül forogjunk. Vigyél közelebb másokat Krisztushoz, és magad is közele fogsz kerülni ő hozzá. Érthetetlen módja ez a megerősödésnek, testvérek. Ember logika számára érthetetlen, de mégis ez az Isten útja. A példabeszédek könyvének 11. fejezete is megerősíti ezt. Ismerjük jól az ige verset. A mással jól tevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is üdül. Ez nem pszichológiai törvény, ez nem élettapasztalat, testvérek, ez isteni kijelentés, hogy Isten így erősít minket. Azt hiszük, hogy előbb nekünk kell kapnunk ahhoz, hogy adjunk, pedig előbb adni kell, hogy aztán mi is kapjunk. Ne sajnáljuk az erőnket pocsékolni, testvérek, arra, hogy másokat erősítsünk. És amikor Krisztus erre szólítja fel a Szárdészi gyülekezetet, és minket is, akkor egyben fel is akar bennünket rázni. Mert hajlamosak vagyunk, testvérek, azt gondolni, hogy a keresztény élet állandó szemlélődésből, gondolkozásból, ige hallgatásból áll csupán. Krisztus ezzel a felszólításával bele akar minket állítani a hétköznapok szolgálataiba, cselekedeteibe, hogy tedd is, amit akarok, ne csak tudd, ne csak helyeseld, ne csak érts azzal egyet, hanem kövess engem. Erősítsd azokat, akik halófélben vannak. Ez egy konkrét feladat, testvérek. A példázatbeli adós szolga, akiről Krisztus beszél, nem az volt a baj vele, hogy nem kapott volna sokat Istentől. Az volt a baja, hogy nem adott semmit, és ezért amilyen volt, az is elvétetett ő tőle. Erősítsd meg a többieket, hogy te is kénytelen legyél erőért Krisztushoz folyamodni. És végül, testvérek, még egy dologgal bátorít bennünket Krisztus. Azt mondja, hogy még ebben a haló félben lévő állapotból is lehet győzedelmeskedni. Nem tudom, hogy a testvérek megfigyelték-e, mind a 7 levél végén Krisztus azt mondja, hogy aki győz, és utána mond valamit. És ez azt jelenti, hogy lehet győzni, van győzelem Krisztussal, még az ilyen halott állapot felett is. És itt azt mondja ebben a levélben, hogy aki győz, az tiszta fehér ruhát kap Istentől. A fehér tiszta ruha a tökéletes engedelmességet, szentséget, tisztaságot jelenti. A bűnbocsánatot, ami megtisztít minket. És azt mondja Krisztus a folytatásban, hogy aki győz, az nem csak tiszta fehér ruhát kap, hanem annak nevét nem az emberek fogják emlegetni, hanem az élet könyvéből, ami ott van mennyei atyánk előtt, senki ki nem fogja törölni onnan a nevünket. És Jézus Krisztus az ilyen győzteseknek nevéről bizonyságot tesz az atya előtt. Ezt ígéri az igében. Testvérek, ma a nevünk nagyon sok helyen szerepel. Egyre több az adminisztráció az életben, egyre több hivatalban vagyunk nyilvántartva. Fiatalok még számítógépen facebookoznak is, ott is folyam vannak a nevük, a telefonjegyzékbe is már egyre többeket veszünk fel, könnyebb legyen hívni másokat. De testvérek, ha mi meghalunk, ezekből a nyilvántartásokból kitöröltetik a nevünk egy idő után. 100-200 év múlva lehet, hogy már arra se fognak emlékezni, hogy mi léteztünk. Gondoljunk dédnagyszüleinkre, vagy az ő dédnagyszüleikre. Mit tudunk őróluk néhány kivételével? Szinte semmit, csak az, hogy voltak. És ezzel szemben mit mond Jézus Krisztus? Hogy a fő kérdés az, hogy szerepel-e a mi és szeretteink neve az életkönyvében, ahonnan soha senki ki nem fog minket törölni, mert maga Krisztus írta be oda a mi nevünket. Szerepel-e ott a mi nevünk, testvérek? És ha igen, valóban Krisztussal élünk-e? Kívánom, hogy mindannyiunkat megváltó Úrunk erősítsen, ébreszgessen, bátorítson a lelki módon, és nem a látszat szerint való életre, és életadó lelkével végezze el bennünk megelevenítő munkáját, hogy általunk is ő szolgáljon és ő munkálkodjék. Adja az Úr, hogy így legyen. Testvérek, közös imádságra csendesedjünk el, imádkozzunk közösen, akinek az Úr indítása adatik, hangosan és bátran imádkozzunk a ima közösséget, majd lezárom, és az úri imádságot közösen mondjuk el. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, mert nálad van az élet, és mert haláloddal, engesztelő áldozatoddal megszerezted a számunkra, és kegyelmedből, irgalmadból nekünk adod azt ingyen, nem a mi érdemeink szerint, hanem a te nagy szeretetedből. Úrunk, bocsáss meg, amikor nem merünk szembenézni igéddel, mert az túl kemény. Kérünk, segíts, hogy ennek a levélnek mondani valóját is magunkra vegyük. És kérünk, hogy hadd könyörögjünk felébredésért, hogyha még nem hittünk te benned, akkor élő hitre. Hogyha pedig már hívők vagyunk, gyermekeidnek tarthatjuk magunkat, akkor segíts, hogy életünk azon részei elevenedjenek meg, amelyek elgyengültek, amelyek halófélben vannak. Köszönjük, Urunk, azt, hogy te még ilyen állapotban is utánunk nyúlsz, megszólítasz bennünket. Kérünk, segíts, hogy valóban vigyázzunk arra, hogy amit kaptunk, megtartsuk, és kérünk, segíts testvéri szeretetet adva a szívünkbe, és bátorságot, hogy valóban a halófél lévőket is tudjuk erősíteni, nem azért, mert mi erősebbek, különbek vagy bölcsebbek lennénk, hanem mert ezt a szolgálatot adod nekünk, és mert te akkor mutatod meg a te erődet, amikor mi igazán erőtlenek vagyunk. Köszönjük irgalmadat, kegyelmedet, legyen áldott ezekért a te szent neved. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy itt van a testvéri közösség számunkra ez a gyülekezet. Köszönjük, Urunk, hogy hirdeteted az élő igét, amely megelevenít. Köszönjük azt, hogy egymás hite által erősödhetünk, és buzdulhatunk fel, bátorodhatunk meg. Köszönjük, Urunk, hogy te a csendben magunkban elmondott imádságokat is meghallod. Kérünk, hogy ígéreted szerint maradj velünk, mert megígérted, hogy minden napon a világ végezetéig ezt teszed. És kérünk, Urunk, hogy ez a jelenléted hadd formáljon bennünket egyre inkább hozzád hasonlóvá, és hadd bátorítson, vezessen minket arra, hogy egy szívvel és egy szájjal tudjunk dicsérni téged. Kegyelmedben bízva kérünk, hallgass meg. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezúton is, és szeretném átadni a pasaréti gyülekezetnek szeretetteljes köszöntését a testvéreknek. Így ezen a héten így úgy is közösségben vagyunk, hogy egy időben, egy órában fordulunk az Úrhoz imádságban is. És kívánjuk a testvérek életére és a gyülekezetre Isten áldását, gazdag kegyelmét, amelyel valóban megtart és éltet bennünket nap mint nap. Hirdetem a testvéreknek a holnap esti alkalmat is, ugyanígy megszokott időben, és bátorítok is egyben mindenkit arra, bár ez politikailag leterhelt bátorítás, hogy mindenki hozzon magával még egy embert, aki mellettünk él, akiről tudjuk, hogy még nincs Krisztus közelében. Hozzuk magunkkal, hát ha Jézus Krisztus a holnap esti alkalmon könyörül meg azon az életön, és hallja meg az örömüzenetet. Nem tudhatjuk sose, testvérek. Az Úr maradjon gyülekezet őriző pásztora. Az áldás vétele előtt egyetlen egy verset szeretnénk, hogyha elénekelnénk. A 347. számú dicséretet keressük ki. 347-es számú dicséretet, és annak is az utolsó, 5. versét énekeljük. Hadd olvassam fel a testvéreknek, mivel a szöveg tartalma nagyon igei, és úgy vélem, hogy az igénkhez kapcsolódó. Jézus, segíts engem ebben, hogy éltem folyék szentebben, és hogy ne menjek ítéletre, támasz fel engem új életre. A te lelkednek ereje az új életnek kútfeje, hogy hát legyek élő személy, lelked által én bennem élj. Énekeljük ezt úgy, mint egy imádságot is, testvérek, valóban ilyen szívvel és hittel. Jézus, segíts engem ebben, hogy éltem folyék szentebben, és hogy ne menjek ítéletre, támasz fel engem új életre. A te lelkednek ereje az új életnek kútfeje, hogy hát legyek élő személy, lelked által én bennem élj. Fennállva kérjük és fogadjuk Isten áldását. Jézus Krisztusnak a vére aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a halott cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Amen. Isten velünk, áldás, békesség.